A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amit írva található Mózes első könyvében, az első fejezetben a 26. verstől a 31. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét Mózes első könyvéből, az első fejezetből, 26. verstől a 31. versig. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényem. Azután ezt mondta Isten: nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, a 6. nap. Most pedig imádkozzunk, vigyük Istenhez szívünket, hogy befogadjuk üzenetét. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy a teremtés történetével ébresztett hitünket, az élet dicséretével. Tőled származik minden élőlény és minden élet ezen a földön, és mi is a te teremtő alkotásaidnak része vagyunk. Köszönjük, hogy felmagasztaltál bennünket arra a nagy tisztességre, hogy uralkodhatunk a földön élő élőlények felett. Adtál nekünk élő lelket, értelmet, érző szívet, hogy megérthessük és kereshessük a te akaratodat. Köszönjük, hogy hordoztál bennünket az elmúlt héten, és elkészítetted számunkra a lelki eledelt is. Köszönjük, ha magunkhoz vehettük azt a mindennapokban, mint tőled jövő élő mannát. Kérünk most, itt a te házadban, szentelj meg bennünket, hogy tudjuk letenni terheinket, gondjainkat. Szárnyad árnyékával fedezd be bennünket, és emeld fel lelkünket, hogy veled találkozva megerősödjön hitünk. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek, írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelében, a 15. fejezetben, a 12. verstől a 19. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét az első korintusi levélből, a 15. fejezetből, 12. verstől a 19. versig. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadtak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Kedves testvérek, a mai alkalommal, a mai istentiszteleten kezdődik el a 2010-es év ökumenikus hete, egyetemes ima hete, amikor is közösen egymás templomaiba a keresztény felekezetek tagjai ellátogatnak, és együtt hallgatjuk Istenünk igéjét. 100 esztendővel ezelőtt indult az ökumenikus mozgalom Edinburghben, ahol világmissziói konferenciát tartottak, és arról volt szó, hogy milyen nagy nehézség az, hogy a keresztény egyház, illetve Krisztus teste több részre van szakadva, és úgy folytatja a missziót. A világ különböző pontjai. Ezért aztán szükségesnek tartották akkor útjára indítani az ökumenikus mozgalmat, ami aztán azóta minden évben megrendezésre kerül. A mostani hétnek a témája tanúk vagyunk, a feltámadott Krisztusnak a tanúi. Hogyan tudjuk mi a feltámadás üzenetét, a feltámadott Krisztussal való élő találkozást hordozni ebben a világban, hogy az élő legyen és ható legyen minden ember számára. Az imént felolvasott igében láthattuk azt, hogy Pál apostol hogyan érvel Krisztus feltámadásáról. Azt mondja, ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi hitünk, akkor mi hamis tanúi vagyunk az Istennek, hogyha az Isten nem támasztotta fel a Krisztust, és mi azt hirdetjük. És mit ér a hit, hogyha nincs halottak közül való feltámadás? Minden embernél gyarrogbak vagyunk, hogyha pusztán csak ez életben reménykedünk a Krisztusban. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk, azt mondja Pál apostol. Pedig mi oly sokszor a hitünket is nem a feltámadás és az örök élet reménységében éljük meg, hanem nagyon sokszor e földi életre vonatkoztatjuk azt. Itt a földön sikerüljenek a dolgaink, itt kérjük a segítséget, és ide koncentrálunk. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy baj, de olyan értelemben igen, hogyha csak e földi dolgokra nézve keressük az Isten akaratát, hogyha csak e földi dolgokra nézve épül a mi hitünk, akkor amikor minden elvétetik tőlünk, vagy nehézségbe jutunk, és a földi dolgok eltakarják előlünk a lelki napot, akkor ha nincs örökké való hitünk, ha nem hiszünk, úgymond, a feltámadott Krisztusban, és abban, hogy az életünk több ennél a földi létnél, akkor bizony átéljük ezt az érzést, ezt az igazságot, amiről Pál apostol beszél, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát arra szól ez a mostani hét, hogy ne nyomorultak legyünk ebben a világban, akik hisznek a Krisztusban, hanem élő, eleven, boldog tanúságtevők és tanítványok, akik boldogan tudnak bizonyságot tenni a feltámadott Krisztusról, és mind maguk megerősödnek, mind pedig másokat megerősítenek. Mi kellett ehhez? Az akkori tanítványnak, Krisztus tanítványainak is találkozni kellett a Krisztussal. Nem elég vinni úgymond a hírt, nem elég az, hogy én egy hír hordozója vagyok, és hallottam a jó hírt, ahhoz, hogy hiteles legyen az én számból, nekem is találkoznom kell az életemben Krisztussal. Hát azért prédikálunk hétről hétre, és azért hirdetetik az Isten igéje, és azért biztatjuk az embereket az Istennel való kapcsolat felvételére, és a Krisztussal való kapcsolat felvételére, mert lehet vele találkozni. Az ökumenikus hétnek egyik legfontosabb témája, hogy a Krisztusban elnyert megváltásunkat, azt a hatalmas örömhírt, hogy megbocsátattak a mi vétkeink, és új életünk van a Krisztusban, ennek az igazságát, hogy tudjuk mi magunk kibontani saját magunk számára, és hogy tudjuk ezt a személyes találkozást úgy elvinni mások felé, hogy mások is találkozzanak az örömhírrel. A keresztény missziónak a lényege a meghívás. Mi igazából senkit nem kényszerítünk a Krisztussal való találkozásra, senkit nem akarunk meggyőzni, hanem meghívjuk az embereket a Krisztussal való együtt járásra egy életen át. Egy hívó szót továbbítunk, és próbáljuk azt megtenni, hogy ez a találkozás életszerű legyen. Ugye sok olyan találkozás van, ami sikertelen. Az életben is vannak olyan találkozások, hogy nem hoz sikert. Valamiért halálra van ítélve. A tanúság tétel is akkor válik életté a környezetünkben, hogyha azok a találkozási pontok, ahol mi keresztényként találkozunk a kívülvalókkal, az embertársainkkal és bárkivel, ha ezek a találkozási pontok élő találkozási pontok. Vagyis nekünk igazából nem egy elméletről kell bizonyságot tennünk, nem egy dogmáról kell bizonyságot tennünk, nem pusztán csak egy hírről kell bizonyságot tennünk, és itt már abba hagyom, mert talán túl nagy a teher, hogy hát akkor miről kell bizonyságot tennünk, erre biztos nem vagyok képes, de egyszerűen az életünkről kell bizonyságot tennünk, amit az Istenre bíztunk. Semmi többről. És akkor sok sallantól megszabadulunk, sok görstől, kételytől, hogy mi erre nem vagyunk képesek. De képesek vagyunk, mert ami nekünk adatott, az a miénk. És Krisztus pedig nekünk adta az Isten. És róla még egy gyermek is tud bizonyságot tenni. Róla még egy beteg ember is tud bizonyságot tenni. És igazából semmi sem akadályozhatja meg a bizonyság tételünket. Tehát az életünk történetével teszünk bizonyságot, és ez az az élő misszió, amelyben benne vagyunk, és a mai alkalomnak a címe az, hogy hogyan tudunk tanúságot tenni az élet ünneplésével. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e abba, hogy önmagában véve az, hogy élünk, és egy élő teremtett világ vesz bennünket körül, és mindenhol az életnek a jeleit láthatjuk, ez önmagába véve is ünnep. Hogy egy élő, eleven, és mindenben gazdag életet nyertünk el. Ha csak saját testünkre nézünk, hogy mennyi csoda történik bennünk, miközben itt ülünk, és lehetővé teszi a természet, az Isten által alkotott természet azt, hogy mi tudunk figyelni, tudunk az Istenre gondolni, és aközben szerveink, sejtjeink dolgoznak, és végzik a maguk dolgát, az Isten alkotta rendben, már ez is csodálattal kell, hogy eltöltsön bennünket. De az életnek minden eseménye, mert ami az életben történik, és ezt most értsük talán egy kicsit elvonatkoztatva, de mégis ezen belül alkalmazva minden élethelyzetre, ami történik, jó és rossz, mind az életet dicséri. Nincs olyan sötétség, ahol ne gyúlna fel egy kicsiny fény. És ugyanígy fordítva, lehet, hogy van egy nagy világosság, és megjelenik benne egy kis sötétség, egy kis fájdalom, egy kis keserűség az örömben. Az is része az életnek. Hadd mondjak egy egyszerű példázatot az élet történetére. Megy egy ember az utcán, ez az ember mi vagyunk. Megy egy ember az utcán, és megy a járdán, és egyszer csak észrevesz egy hatalmas nagy gödröt. De ahogy már észre is vette, már bele is esik. Elégedetlenkedik, és mondja magához, biztos, hogy valakinek a hibája. Végtelen időbe telik, még kikászálódik ebből a gödörből. Folytatja tovább az útját, eltelnek a napok, megy megint az utcán, észreveszi már messziről, hogy ott van egy gödör. De úgy tesz, mintha nem lenne ott. Beleesik. Elkezd elégedetlenkedni. Az én hibám, az én bűnöm. És végtelen időbe telik, míg kijön belőle. Aztán ugyanez az ember megy tovább. Az élete utcáján megy tovább a járdán. és akkor észreveszi ismét azt a gödröt. Most már látja. De megy tovább. És beleesik úgy, ahogy szokott. Ismét nagyon fáj. És végtelen időbe telik, míg kikászálódik belőle. Aztán emberünk megy tovább, megint az életben, megy tovább a járdán, észreveszi azt a gödröt, látja, és kikerüli. És tovább megy. Aztán megy tovább emberünk egy másik úton, ahol nincs gödör. Valahogy hasonlatos az ember élete is több stációban ehhez a történethez. Amikor Krisztus tanúságtevői leszünk, akkor valljuk be, hogy míg odáig eljutunk, hogy Krisztussal találkozunk, sok ehhez hasonló élményünk van. Először is vádoltunk másokat, mert bajba jutottunk. Aztán vádoltuk önmagunkat, aztán már tudtuk, hogy mit kellene tennünk, de mégsem tudtuk tenni, és aztán megszokásból beleestünk. Aztán, amikor Krisztus egészen közel vont bennünket önmagához, és elkezdtünk látni, és ő benne megtaláltuk az üdvösségünket, akkor már ki tudtuk kerülni a csapdákat, és végül tudtunk úgy is járni, hogy már nem volt rajta gödör. Persze tudom, hogy ezek a példák nem tökéletesek, de valamit mutatnak. Mégpedig az, hogy nekünk erről az életről kell bizonyságot tennünk, amikor Krisztussal teszünk bizonyságot. Miért? Mert sok ember van, aki a másikat vádolja. Mert nehéz helyzetbe jutott. Mert sokan vannak, akik már látják saját hibáikat, de nem tudnak kikászálódni abból a gödörből. És sokan vannak, akik megszokásból esnek bele újból és újból. És vannak már olyanok, akik látják a gödröt, és ki akarják kerülni, de még nem tudják. És nekünk olyan embereknek kell tanúságot tennünk, akik mindezt átélték. Tehát amikor mi Krisztussal teszünk tanúságot, ne felejtkezzünk el arról, hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Egy különbséggel. Nekünk Krisztusban új életünk van. Ami azt jelenti, hogy megtapasztaltuk az Istennek szeretetét, gondviselő kegyelmét, ahogy kivont bennünket az életünk szakadékaiból, ahogy erőt adott megoldásokat. És nekünk, hogyha misszióról beszélünk, és az élet ünnepléséről beszélünk, akkor együtt éreznünk kell a körülöttünk levő emberekkel. És hogyha így együtt érezve visszük a Krisztus örömüzenetét, akkor valószínű, hogy nem utasítanak bennünket vissza, hanem érezni és látni fogják, hogy van valami több, amire nekik is szükségük van. Most már csak az a kérdés, hogy ez a több, ez megvan-e bennük? Példabeszédek könyvébe olvasható ez az ige. Az embernek értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Ez alkalmazható az élet útra. Mi értelmünkkel oly sok mindent megérthettünk, eltervezhettünk, de nagyon jó, hogyha emellé még az Istenre is rá tudjuk bízni dolgainkat, és engedjük, hogy az Isten irányítsa lépteinket. Szabadságunk van tehát a Krisztusban, és hogyha az élet ünnepléséről beszélünk, akkor ezt a szabadságot kell vinnünk, mert az emberek vágynak a szabadságra. Mondhatnám azt, hogy oly sok mindennek a szorításában él az ember. Az aggódás, a félelem, a bizonytalanság, a hitetlenség. Hogy az élet úgy néz ki, hogy közönybe fullad, hogy sokszor belenyugvunk abba, amit már nem lehet elviselni, és nem lehet elhordozni. A változhatatlanba mondjuk, abba belenyugszunk, és nem akarunk már változni. És a szétesés helyett inkább kapaszkodunk. De egyébként szétesne az élet. Krisztus pedig arra hív bennünket, hogy az Isten országában, az Istennel való kapcsolatunkban ezt az életet újítsuk meg. A teremtés is erről szólt. Isten adja az életet, ő az, aki meg tudja újítani. Ennél egyszerűbb út nincs. Krisztus szabadsága pedig azt jelenti, ha hiszel Istenben és cselekedeteiddel és életed valóságával is hozzá akarsz tartozni, bármit teszel is, ha úgy teszed, hogy hozzá vezető úttá váljon az, amit teszel, akkor eljutsz hozzá. Nem tudom, érthető-e. Minden törvény és paragrafus, minden előírás ott oldódik föl, Krisztus szerint is szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. És szeresd fele barátodat. És akkor nincs szükség, úgymond, tételes paragrafusokra, tételes törvényre, mert mindet teljesíted. Erre a szemléletre van tehát igazából szüksége sokaknak és az egész világnak. Mert talán úgy látják, hogyha a keresztény hitet hirdetjük, vagy Krisztust hirdetjük az ő számukra, sok olyan dolgot kell majd megtenniük, amire nem képesek. Igazából egy az, ami szükséges. A szeretetnek, a belső szabadságnak a megtapasztalása az Istennel való kapcsolatban, és az a szabadság, amit az ő vele való élő kapcsolatban megélünk és megtapasztalunk, és akkor nem kell tennem azt, amit az Isten mond, hanem lehet, és szabad, és jó nekem azt tenni. És amikor erre az ízre, úgymond, ráérez az ember, akkor boldogsággal és örömmel tölti el az élete útján az a pillanat, amikor engedelmeskedhet. Mert így önmagában az, hogy engedelmeskedjünk, az nem annyira kedves dolog nekünk. Mert le kell mondanunk a saját akaratunkról, a saját terveinkről. De hogyha úgy nézzük, hogy valami nagyobb tervnek a részei vagyunk, egy nagyobb egésznek, a Krisztus megváltása által, és ez a nagyobb egész, ez örömmel, békességgel tölt el bennünket, akkor boldogan odaadjuk, amink van. Hogy mondja ezt Krisztus? Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, Uram, Uram, csak azok, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Ez az a szabadság. Azok mennek be, akik éltek a szabadságukkal, vagyis cselekedték az Isten akaratát. Bár akkor így folytatódik az ige, hogy nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben üztünk ördögöket, meg gyógyítottunk is, mondják azok, akik elégedetlenkednek a ma ítélet napján, amikor Jézus ezt mondja. Jézus pedig így válaszol, sohasem ismertelek titeket. Lehet az ő nevébe profétálni, lehet gyógyítani, lehet csodákat tenni úgy, hogy nem ismerjük őt. Jézus arról tesz bizonyságot, hogy igen. Életünkkel távol voltunk tőle. Pedig az ő nevében tettünk dolgokat. Jaj nekünk, hogyha úgy akarunk másokat Krisztushoz vezetni, hogy magunk nem járunk vele. Lehet, hogy sikerül. Ideig, óráig. Csodákat tenni, jeleket tenni. De minden végső soron semmivé fosztik. Ezért fontos tehát az életünk útjában felismert Krisztust követnünk. És nem leszegett szemmel rövidláton néznünk, ha már hitre jutottunk. Én megyek, mondom. Jézus pedig azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Magányosan jársz? Társtalanul? Üres a szíved? Akkor ez az ige útmutatást ad. Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága, aki én utánam jön, nem járhat sötétségbe. Vagy más helyen ezt mondja az írás, kutassuk és vizsgáljuk meg utainkat. Vizsgáljuk meg életutunkat. Kedves testvérek, hogyha már misszióról beszélünk, és arról, hogy hogyan teszünk tanúbizonyságot a feltámadott Krisztusról, vagyis az életről, és eddig azt próbáltam körbejárni, hogy nekünk az életről kell, az életünkkel kell bizonyságot tenni a feltámadott Krisztusról, akkor hagyd mondjak el egy másik példát. Egyszer egy turista egy tengerjáró hajón bérelte ki a kabint, és gondolta, elmegy és körbenéz. Több szintes volt ez a tengerjáró hajó, és addig-addig ment, míg elveszítette, hogy honnan is indult el. És kóvájgott az egyik szintről a másik szintre, és kétségbeesve kereste a kabinját. Egyszer csak talált ezt stewardot, és megkérdezte tőle, hogy hát, keresem a kabinomat. Nem tudna nekem segíteni? Stuart készséges volt, és azt mondta, de igen, megmondaná a számát. Sajnos elfelejtettem. De amikor elindultunk a kikötőből, akkor láttam egy kilátótornyot. Sokszor az emberek élete is hasonlatos ehhez a példához. Az életünk hajóján ott vagyunk, és együtt utazunk, de menet közben elfelejtjük, hogy kik vagyunk, hová tartozunk. Keressük az utat. És kérdezik tőlünk, hová tartozol? Honnan indultál? Kivé lettél? Mi a te számod? Ismerjük ezt, hogy számadás. Sok ember élete akkor törik meg, amikor számot kell adni. Mi történt eddig? Hová jutottam? És elmondhatjuk, hogy mit láttunk, mit tapasztaltunk eddig, de semmi nem segít, mert nem találjuk a helyünket. Van egy számadás, amiben megtalálhatod ismét az életed kabinját, ha így mondom. Lehet, hogy nem ugyanazt, amit te keresel, hanem egy másikat. Ez az, amikor Krisztussal találkozol, és útmutatást kérsz tőle az életedben. Amikor a lélek számát kapod meg. A lélek számát. Ezt így mondja a Szentírás, pecsétjével el is jegyzett, és a lélek zálogát adta nekünk. Vagyis elpecsételt Isten bennünket a Krisztusban, hogy az övéi legyünk. Miért? Hogy soha ne tévedj el. Mert bárhol is vagy, mindig is az övé leszel. És az Isten lelke veled lesz, és nem leszel magányos, kétségbe esett. Még ha át is éled a magányt és a kétségbeesést, tudni fogod, kihez tartozol. Krisztus semmit sem használ nektek, ha nem hisztek a feltámadásban. Feltámadásban hinni mit jelent? Hiszek az örökkévaló lélekben. Mert örökkévaló lélek által támad föl a Krisztus, Isten akaratából. Ha feltámadásban nem hiszünk, nem hiszünk az örökkévaló lélekben. Vagyis az Isten szent lelkében sem hiszünk. Ha az Isten szent lelkében nem bízunk, és vele nem vagyunk kapcsolatban, akkor hasonlatosak vagyunk ehhez a turistához, aki, és előbb-utóbb hasonlatosak leszünk, aki fejvesztve fog rohanni jobbra-balra. Mert előbb-utóbb nem találja a saját életét. A saját kabinját. Mit tehetünk tehát? Ne engedjük félrevezetni magunkat, erről is szól az evangélium, hanem engedjünk az Isten hívásának. Ne ragaszkodjunk hamis képhez, hanem ragaszkodjunk az élő Istenhez. Isten lelkének indítását ne oltsuk meg a szívünkben, és ne csak a láthatókra nézzünk, hanem nézzünk a láthatatlanokra is. Vagyis legyen a hitünknek erős horgonya, az Istenbe vetett bizalom. És a Szentírás beszél arról, hogy új nevet kapunk. Ez egy másik ékes példája annak, hogy az emberek, a Krisztusban hívő emberek megtalálják az életüket. Az új név, a név az mindig akkor születik meg, amikor valaki megszületik erre a világra. Új nevet pedig azért kell adni azoknak, akik Krisztusban vannak, mert újonnan születtek, új életre születtek, és a régi nevük nem teljesen fedi át az életüket, sőt, már nem az ő nevük, hanem szükségük van egy új névre. Boldogok azok, akik átélik ezt, már itt a földön, hogy új nevet kapnak az Istentől, lélek szerint, új számot, és az Isten elpecsételi őket, és eljegyzi őket, és a lélek zálogát adja nekünk. És még egy utolsó dolog, amiben bizonyságot kell tennünk, az emberek sok mindenhez ragaszkodnak. És a legfontosabb dolog az, hogy ragaszkodásunkkal sokszor elvágjuk a megoldások felé vezető utat. Az emberek ragaszkodnak elképzelésekhez, gondolatokhoz, anyagi javakhoz, bármihez tudunk ragaszkodni. Még talán szellemi dolgokhoz is ragaszkodhatunk, de nem biztos, hogy ragaszkodásunkban boldogok vagyunk. Sőt, hát a boldogságunkhoz ragaszkodunk a legjobban, hogy boldogok akarunk lenni. És hogyha valaki azt ígéri nekünk, hogy boldogok leszünk, akkor szeretnénk neki hinni, és szeretnénk elindulni az úton. Egy történet szerint egy ifjú elment egy remetéhez, mert kereste a boldogság útját. A remete kint ült a tisztáson, és elmondta neki az ifjú, hogy szeretné megtalálni a boldogság útját. A remete mosolygott, majd így szólt hozzá. Hát ahhoz erős kondíciónak kell lenni, és nagyon erősnek kell lenned, hogy megtaláld a boldogság útját, és végig menj rajta. Az ifjú elmosolyodott, ereje teljében volt, megmozgatta és megmutatta izmait, és azt mondta, abban nincs hiány. Erős kondiban vagyok. Azt mondta remete, rendben. Akkor vegyük számba, hogy mi az, ami fontos neked az életedben. Mi az, amit nagyon szeretsz, ami a te boldogságodnak a része. Maga elé nézett az ifjú, hirtelen nem tudta, hogy miről beszéljen, és mit hozzon elő, mi a fontos az ő életében. Megkérdezte remete, van autód? Igen, van. Nagyon jó sportkocsim van. Jó, akkor ez nagyon fontos a te életedben. Igen, ez nagyon fontos. Jó, akkor húzok itt egy vonalat a tisztáson. Ez körülbelül 50 centi. És aztán folytatódott a beszélgetés, és sorolta az ifjú, hogy mi az, ami nagyon fontos. És egyszer csak véget értek a listán. És akkor ránézett a remete, és azt mondta. Na, itt van az életed vonala. 9,5 méter. Na most, ha el akarsz jutni a boldogsághoz, akkor ezt ugord át. A fiatal ránézett, hát hogyan ugorjam át? Nem tudok Guinness rekordot beállítani, és nem tudok ekkorát ugrani. Látod? Amikor sok mindenen csüng a szíved, és sok minden fontos a te számodra, akkor hatalmas nagy ugrást kell tenned ahhoz, hogy az Isten fontos legyen neked. És az, amit a Krisztusod. De hogyha kevesen csüng a te szíved, és kevés az, ami úgymond szükséges neked, akkor kis lépést kell megtenned ahhoz, hogy az Istennel találkozz, és őt elfogadd. Hogy mondja ez Krisztus? Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Ami neked nagyon fontos, azért mindent megteszel, ugye? Vajon milyen hosszú a te életed vonala? Hány méter? Mennyit kell átugrani? Képesek vagyunk rá? Mit tanácsol Isten? Rejtsük ő benne el életünket. Nem azt jelenti, hogy nem lehet nekünk anyagi javaink, nem lehetnek. Ez a történet nem arról szól. Hanem légy szabad. És minden megadatik neked. Légy szabad. Az Istennel való kapcsolatra. És mindig legyél figyelmes, és tudjál másokat figyelmeztetni, és megmutatni, hogy mikor ragaszkodnak valamihez, miközben boldogok akarnak lenni, ami által elveszítik a boldogságukat, mert egyhez nem ragaszkodnak. A Krisztusban elrejtett örök élethez, és az általa megkapott lelki kincsekhez, akkor mind akadály. 9,5 méter, vagy 10,5, vagy 30 méter, vagy 40 méter hosszú. Az életem vonala nem tudom átugrani. De ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Hogy mondja a Zsoltárok könyve, Dávid? Mert általad a táboron is átfutok, és az én Istenem által a kőfalon is átugrom. Vannak lehetetlen dolgok. Az ellenség táborán átfutni, miközben fegyverben áll az ellenség. Vagy átugrani egy hatalmas kőfalat. Dávid bizonyságot tesz, hogy sikerült. Az Istennel. Vagy más helyen, mert te gyújtod meg az én szövét nekemet, az Úr az én Istenem, megvilágosítja az én sötétségemet. Vagyis megtalálom benne az életemet, a boldogságomat. Vagy más helyen ezt mondja, mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív ő engem, és én megszabadítom. Tehát mi erről az élő Krisztussal teszünk bizonyságot, aki mindezt cselekszi velünk. És ha át tudjuk adni az embereknek, ennek az életnek úgymond a valóságát, akkor ez egészen bizonyos, hogy nem marad nyom nélkül. És bizonyságtételünknek lesz foganatja a másik ember életében is. Adja meg Isten tehát, hogy ha járunk az életünk útján, emlékezzünk a járdás példára, akkor a velünk találkozó embereknek tudjunk bizonyságot tenni. Tudjunk tájékozódási pontot adni a Krisztusban, és tudjuk ragaszkodásukat és szeretetüket az Isten kegyelme által Jézus Krisztushoz fordítani. És mi is ugyanezeket előbb saját életünkben tegyük meg. Amen. Imádkozzunk, és imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyi atyánk, látod, hogy járjuk az életünk útját, és sokszor gödörről gödörre tudunk jutni, míg találkozunk veled. Vádoltunk mi másokat, önmagunkat, majd láttuk hibáinkat, de mégsem cselekedtünk. És most szükségünk van a te gyógyító jelenlétedre. Emelj ki bennünket a pusztulás verméből, és szabadíts meg bennünket önmagunktól. Hiszen a megváltásban új embert formálsz belőlünk, a régiek elmúltak, és újjá lesz minden. Add, hogy dicsérjük az életet, add, hogy tudjuk dicsőíteni az örök életet, és a teremtett világra is úgy nézzünk, mint a te alkotásaidra, a mellettünk levő emberekre, felekezeti hovatartozás nélkül, láthassuk, hogy a te evangéliumod, a te meghívásod egyetemesen érvényes mindenkire. Add, hogy tudjunk segíteni a bolyongó embereknek, akik nem találják a saját életüket, elveszítették a számot, nem tudnak számot adni önmagukról, nem találják az utat, a megoldást. Add, hogy ha mi megtaláltuk benned az utat és a megoldást, tudjuk ezt kellő szeretettel, tapintattal tovább adni. Adj nekünk tehát így bölcsességet. És légy velünk, amikor ragaszkodunk mi is, akik már ismerünk téged, oly sok mindenhez. Függővé tesszük a boldogságunkat, oly sok mindentől, pedig csak kevésre van szükség, hogy boldogok legyünk igazán. Add meg, hogy azt az egy és szükséges dolgot fontosnak tartsuk, mindennél fontosabbnak, hogy veled járjunk, hogy benned találjuk meg örömünket. Mert minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ha csak e földi dolgokra nézve hiszünk te benned. Add meg tehát, hogy bennünk is a hozzád való ragaszkodás erősödjön, és a te szereteteddel, a te együttérzéseddel tudjuk mások ragaszkodását is felébreszteni te irántad. Hogy valóban ott legyen a mi szívünk, ahol a mi kincsünk, és a mi kincsünk te benned legyen. Légy azokkal, akik közöttünk betegek, légy az ő gyógyítójuk, és vigasztald meg azokat, akik gyászolnak, mert elveszítették szerettüket. Most pedig hallgass meg egyéni imádságainkat. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságainkat. Most mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Mert te gyújtod meg az én szövét nekemet, az Úr az én Istenem, megvilágosítja az én sötétségemet. Amen. Áldás békesség.